az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Tulajdonképpen annak van értelme, amit ti csináltok, nem? Ebben a helyzetben.
Hát, annak mindig van értelme, amit csinálok.
Jó, de egy párbeszéd. Ben gondolkoztok.
Igen, igen. Hát a Balázsral épp meditáltunk, egy olyan 10 éve ismerjük egymást, és hát valóban nincs sok olyan páros, hogy egy moszlim és egy mondjuk egy keresztény klerikus barátilag tudjon beszélgetni ennyi éven keresztül. Ennek talán van értelme.
Meg hát a jövőt illetően is nyilván van értelme. Hoffer Józsefet hallották, a jezsuita szerzetest, a Balázs még szemérmesen ideig hallgatott.
Mihály Balázs és Seik titulussal rendelkezem, de ide emberként jöttünk, és emberként is találkoztunk ezelőtt 10 évvel, és azóta is egy emberi kapcsolatot tartunk fenn. És hogy muszlim és keresztény, vagy éppen jezsuita és egy muszlim párbeszéd, ez sose jött így elő közöttünk. Azonos értékrendet vallunk, ennyi.
Jó, de mégis valamiért követendő az, amit ti csináltok, beszélgettek a hitről.
Szeretnék,
és egy megoldást lenne. Is jelenthetne gyakorlatilag mindaz, amit ti itt aztán kitaláltok.
10 évvel ezelőtt a Balázs, amikor megjött, Afrikából talán, Észak-Afrikából voltam, valaki mondta, hogy beszélges a Balázzsal, szeretne megismerkedni valakivel, aki a szegényekkel foglalkozik, illetve rászorulókkal, és hát tulajdonképpen mi ezen a vonalon találkoztunk, nem is, hogy moszlim vagy keresztény, hanem akkor ez a bread mozgalom, kenyér, meg ezek a víztisztítók, amiket ott beépítettetek különböző afrikai közösségeknek. És hogy lehetne az itteni cigány missziót, illetve ezeket a tapasztalatokat ötvözni. Tehát mi ezen a vonalon találkoztunk.
És most ott tartunk, hogy Európát kéne valahogy ötvözni a muszlim világgal.
Ez jó lenne, csak van-e ebbe érdek? Mert a mi emberi találkozásunk az a saját indítatásunkból jött elő.
Hát, hogy ne lenne érdek?
Szeretnénk, mert kimondva biztos, hogy van, de gyakorlati érdek, nem tudom, hogy van-e. Tehát akkor, hogyha Európában van egy ilyen szándék, akkor nem kell felfegyverezni azokat, akik egymást lövöldözik, nem kell destabilizálni, nem kell mögéjük állni, nem akarok most politikába belemenni.
Majdnem belecsúsztunk.
De hogyha valóban kimondja, mondjuk, hogy a béke a cél, akkor ezeket az iniciálékat, ezeket a kis csírákat fel kellene karolni.
Miért van az, hogy a nyugati kultúrkör idegenkedik a muzulmánoktól?
Mondtad. Jobban más, érzett.
Végül is itt nem a muzulmánoktól, hiszen valahol 1400 éve együtt élünk mi a nyugati, úgymond nyugati és keresztény világgal, hanem itt...
Jó, volt egy nagy hódítás annak idején.
Volt, de oda-vissza...
Muszlimok részéről.
Oda-vissza. Mert a gyarmatosítás meg vissza. Tehát mindenkinek van sérelme a múltban, viszont amikor már a 20.-21. században keverednek ezek az elemek azokkal is, hogy multik kitelepülnek, multik betelepülnek, multik munkaviszonyt biztosítanak, multik nem biztosítanak, és ide 1924-et hadd jelentsem be, mint a kalifátus felbomlásának idejét, mert a kalifátus az az utolsó joghatósági intézményünk volt, és államrendszerünk, amely biztosította a hitéletet, a létformát, a tudományt, a kultúrát, illetve, ami nagyon fontos, a megélhetésért is szavatolt.
És azóta semmi nem volt, én nem gondolom.
A kalifátus bomlásával maradt a hitélet, viszont a szekuláris világ vette át gyakorlatilag a muszlim világ megélhetésének a biztosítását, hiszen a vendégmunkások, stb. Viszont amikor kiesett a megélhetési produkció, ez nem lett biztosítva, akkor mindenki maga oldalán érte meg ennek a válságát. És itt felerősödtek úgymond nem a vallási, mert a vallási, hogyha egy az Isten, miért lenne különböző értékrendünk, hanem a kulturális értékrendek váltak szét erősen.
És ezért nem megy a párbeszéd?
Hát tudjuk, egyrészt a világi hatalmak szeretik legalizálni a saját hatalmukat az aktuális vallás által, tehát azon a területen, ahol élnek, gondolom a moszlimoknál is bizonyos politikai erők szeretik, hogyha hát vallásilag legálisnak tűnnek fel a politikai palettán. Ez meg
én
volt
nem
a kereszt...
hogy a muzulmánokat érdekelnek, ki van a fejük felett alakon kívül.
De hát mi érdek van abban, hogy mi békében elbeszélgessünk egymással? Hát, hogyha háború van közöttünk, most megverem a Józsi barátomat, ő is megkapja a pénzét, én is megkapom a pénzemet, de hogy már most összecsókoljuk egymást, ebbe vajmi kevés gazdasági érdeket tehát lehet betenni.
Valóban tisztán, tehát vallási szinten ritkán folyik beszélgetés.
Pedig
tehát,
jó lenne, vagy nem lenne hanem, jó?
Tehát mindig valamiféle politikai érdek, persze ez kétségtelen, tehát, hogy voltak sérelmek, mondjuk főleg hát a kereszténység idején, ugye, amikor a törökök elfoglalták itt a magyar területeket is meg. Tehát, de mondhatnám keresztény oldalon, meg Nagy Konstantinóta mindig ott van a törekvés, hogy bármilyen politikai hatalom kerül vezető helyzetbe, szereti az aktuális egyháziak által legalizálni a saját hatalmát. Tehát ritkán van egy olyan szintű találkozás, ami kettőnk közt zajlik. Tehát mi abszolút próbálunk ezektől
miért
függetlenül...
Miért lenne jó, hogyha ez intézményesen menne?
Tessék?
Miért lenne jó, hogyha ez intézményesülne?
Hát nem lenne jó, hogy ez intézményesülne.
Ez a fajta párbeszéd, igen.
Hát,
mit nyerne vele Európa?
Nem is biztos, hogy ennek feltétlen intézményesülni kell, hanem tehát, hogy a természetünkben van írva, hogy szeretetben, békében akarunk élni, mondjuk ez nehezen intézményesül. Tehát gyakorlatilag minden vallás, pontosan a Ferenc pápa ezt fejezte ki, hogy nem vallásháború folyik a világban, meg nagyon sokszor nem akartunk mi vallásháborút, hanem ezt a politikai hatalmak akarják a háborút. Tehát a vallás az tulajdonképpen az ember keresi az Istent. Az Isten pedig, hát mindenki az ő gyermeke, legalábbis, hogyha nézem a moszlimokat. Tehát itt egyáltalán ki van zárva, hogy itt háború legyen, vagy visszaegyen, hogy ezen a szinten meg tudnánk maradni, vagy ez intézményesülhetne, de senkinek nem érdeke. Mert az embereknek az érdeke az, hogy a világ felosztása, az energiakészletek felosztása, az emberi csoportokon való uralkodás, tehát ezek azok, amelyek elsősorban érdekek, és hogy nyilvánvaló itt, tehát oda-vissza nagyon nehézzé válik a párbeszéd, és hát van egy ilyen taktika, ahol hát egy intézményesült egyház azért mindig figyel a politikusokra is, hogy most én hogyan beszélek, mit mondok, vagy mennyire sérül az aktuális politikai érdek, még akár, tehát itt a keresztény Európában is, ha én esetleg nyíltabban beszélek. Hát főleg ugye most itt a Ferenc pápa esetében, hogy hát egyáltalán meg vannak lepődve, hogy, hát, hogy ő miért politizál. Ugye, tehát azt várnak el, hogy mint egy-két előd egy ilyen kis gumiszobában van, és akkor meghatározott klerikus körök ugye folytatják ezeket a intézményes párbeszédeket, és hogy a pápa hát mintha nem szólalatta meg társadalmi kérdésekről. Hát Jézus az egész életét ebben érte le, hogy állandóan hát elmondta a véleményét a szegény kérdésről, meg hát sok minden nők, férfiak viszonyáról, idegenek viszonyáról. Tehát Jézus állandóan ütközött, tehát ő állandóan társadalmi és politikai kérdésekről beszélt. Eleve, hogy a szegénységről beszélek, az már nyakig benne vagyok a politikai kérdésekben. Hát rögtön az elosztási viszonyok, hatalmi viszonyok előkerülnek.
Teljesen egyetértek, illetve hadd fejtsem ki talán még azt is, hogy amikor a hitek, illetve az apostolok, mi prófétáknak mondjuk megjelentek, valahol mindenki szembefordult a saját társadalmával. Mózes is szembefordult a fáraó társadal, fáraóval, Jézus szembefordult korán a kajafásával, Mohamed pedig a saját törzsével, a koreis törzsel. Tehát egyik sem úgy ment oda, se a fáraóhoz, se a kajafáshoz tárgyalni, hogy léci, támogass meg már az egyházamat, mert kellene erre meg arra. Meg kellene egy kis pénz, hogy kivezessem Izrael népét a te földedről, meg tudnád támogatni. Tehát furcsán jön ez a mai szemlélettel ki, és elveszti így funkcióját az eredeti profécia, az eredeti küldetés. Tehát gyakorlatilag teljesen függetlennek kellene lenni attól a társadalomból, illetve annak a társadalomnak a vezetésétől, melyben élünk, mert így nem tudunk erkölcsi felkiáltó jel lenni, hogy hé-hé-hé, bűnöztél. Hogy mondjam ezt, hogyha le vagyok pénzelve, hogyha ezer szálon függök tőle. Na most a mi szálunk, amivel egymáshoz kötődünk, az a szeretet szála, és az az eredeti küldetés szála, amit próbálunk önmagunkban, úgymond, mint szinoptikus
milyen gátjai vannak annak, hogy ez érvényesüljön?
Hát nyilvánvaló, hogy a fogyasztói társadalom másképp néz az emberekre, emberi közösségekre. Tehát...
Például az érdekel, hogy a muzulmánok hívei a párbeszédnek, a vallások közötti párbeszédnek, vagy nem? Vagy a keresztények hogy gondolkoznak erről?
Hát a muzulmán ilyen nincsen, téríteni, hogy muzulmánok...
Nem meg akar téteni, csak reménykedik abban, hogy mennél többen lesznek.
Ilyen nincs, hogy muzulmánok, és ilyen nincs, hogy keresztények. A keresztények is individuumokból állnak, és a muzulmánok is individuumokból állnak. Vannak közöttünk, akik akarnak párbeszédet, van, akiknek nem jelent semmit a iszlám lét, beolvadnak egy globális társadalomba, és a keresztényeknél is gondolom ugyanez a helyzet, van, aki kötődik ahhoz, hogy így legyen, úgy legyen érdekelt egy párbeszédben, van, aki nem érdekelt. Mi ketten érdekeltek vagyunk, de nem azért vagyunk érdekeltek, mert a két vallást akarjuk összehozni, hanem azért, mert közös értékeink vannak, közösen látjuk a világot.
Na most jó, de ez nem egy öncélú dolog. Tehát ez nem arról, hogy beültök valahova, és akkor jókedvűen hazamentek, mindenki lefekszik aludni, hanem azért ültök le, hogy talán valamit tudtok.
Átadunk saját lendíteni tudásainkból azoknak, akik mögötte állnak, akik mögöttem állnak. Mögöttem nem áll közösség, de az írásaim mögött áll közösség. És nagyon sokszor megtermékenyíti az írásaimat az a beszéd, amit mi folytatunk.
A gátakról beszéltünk majdnem.
Tessék?
A gátakról.
Ja, gátakról. Jó, hát most megmondom őszintén, én egy kicsit vallástól független embernek érzem magam, ami furcsán hangzik talán. Mert én gyakorlatilag Jézus nem tekintem vallás alapítónak. Tehát Jézusban megnyilatkozik az élet. Tehát gyakorlatilag, ugye az én felfogásom szerint, ugye az Isten... az embert nem a saját képére, hasonlatosságára teremti, mert az ember az egy generál fogalom, hanem az Isten minden egyes embert, tehát személy szerint teremtette a saját képére, hasonlatosságára. Ami egy óriási különbség, mert ezáltal, hogy egy személyes lélek van minden egyes emberben, kiemelkedünk a faji keretekből. Mert ha azt mondom, hogy ember, akkor úgy nézek az embereken, mint egy fajra, de mivel az Isten mindenkibe személyes lelket teremt, az én és te kapcsolat jön létre, ezért gyakorlatilag minden ember, aki itt van a Földön, az az én testvérem. Tehát, hogyha így gondolnánk, gyakorlatilag megszűnne a faji megkülönböztetés, mert minden egyes ember, azt mondom, egy külön faj.
Tehát ez... Én félek, hogy elmegyünk nagyon az
emberek. De ez nagyon fontos, hogy a kettőnk dialógusa szempontjából fontos, vagy az én indítatásomból fontos, hogy én próbálok így nézni az emberekre, és az emberek mindig valami vallási, meg egyéb intézményes kategóriákba gondolkodnak. De hát nekem... Tehát gyakorlatilag ez az értékrendszer, ami a szívem középpontjában áll, tehát gyakorlatilag Jézusnak ezért kellett meghalnia. Ugye, mert a kereszt, az gyakorlatilag egy olyan kivégző eszköz, amely azoknak az embereknek lett a kivégzési eszköze, akik szembe mentek egy aktuális hatalomnak az értékrendjével, vagy akár egy vallási hatalom értékrendjével. Tehát Jézus őt tökéletesen tudta, hogy keresztre fogják őt feszíteni, de nem azért, mert ja Istenem, ez egy olyan szörnyű dolog, hanem hát politikailag a politikai ellenállókat így végezték ki. Tehát amikor azt mondja, hogy aki utánam jön, vegye föl keresztjét és kövesse nekem, szinte evidens, hogy ugyanúgy Tehát neki szembe kell mennie a társadalmi politikai kérdésekkel.
Az Életrádiója. T-Rádió.
Hoffer József Jezsuita szerzetessel és Mihályfi Balázssal a Sejkkel beszélgetünk arról, hogy szükséges-e a muzulmán-keresztény párbeszéd. Egy kicsit elmentünk az elmélet felé. Én azt szeretném, hogyha visszajönnénk a hétköznapokhoz. Ha erről a párbeszédről beszélünk, miben segíthetne a muzulmán, a menekült kérdésben, az iszlám állam kérdésben, mi ezt tudna hozzájárulni egy sikeres párbeszéd, vagy ennek a párbeszédnek a kiterjesztése, hogy egyelőre ketten beszélgettek, de ennek a kiterjesztése mibe segíthet?
Időszámítás szerint így 8. és 13. század között Andalúziában létrejött egy olyan iszlám állam, ami hasonlatos arról ahhoz a szellemiséghez, amit most felvázoltál. Ebben az úgymond Omayyad birodalomban, ami akkor a korunk, annak a kornak a názája volt, és tudományos központja, kulturális központja, ahol 400 ezres könyvtár volt, Kordobáról, Toledóról esik szó, ahol Arisztotelészt és Platont vitték át a középkorba, ezek az arab fordítók és filozófusok, ahol az arab tudományok egészen Bagdadig felvirágoztak, muszlim tudományok, mert ott perzsák vannak, nem arabok. Tehát ez az a kor, ami azt a szellemiséget próbál, azt valósította meg, ami az iszlám küldetése volt. Eztán jött ugye a mongol, azaz tatárjárás, majd Amerika felfedezése, onnan az aranyak és a rablott kincsek be, devalválódtak a muszlim útvonalak, stb. Tehát a gazdasági visszaszorításhoz hozzájárult a tudati visszaépüléshez, mert igenis visszaépült. Tehát jelen pillanatban a mai iszlám állapota össz-umma társadalom szinten nem az a szint, amin állt az időszámítás szerinti 12.-13. században. Ma ezt tekinthetjük saját hibának is, és tekinthetjük a külvilág manipulációjának is, a kettő együtt.
Na most, kettő, igen.
És itt van az a pont, ahol elérkezünk a 21. század válságáig, meg migráns válság egyebek, hogy térben és időben Európában most olyan irányzatok vannak, amelyek amiből sosem sem találkozott korábban. És ezek egymással is hadban állnak, a befogadókkal is hadban állnak, és egy destabilizáló tényező. Minket nem a vallás választ szét, hanem a kulturális szint és a manipuláltság választ szét. Ezt kellene megoldani, tehát ebben pedig a párbeszéd, a párbeszéd, a párbeszéd, annak a szintnek, a két szintnek a találkozása fogja előrevinni a dolgot, ahol találkozik a mi 8. 12. századunk és a felvilágosulás.
Valóban azt olvastam, hogy az iszlám térhódítása gyakorlatilag újra gondolásra készteti a kereszténységet. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod, Hoffer József szerzetes.
Hát,
tehát ez, ami most történik, ez elgondolkoztató mindenképpen.
Jó, nyilvánvaló ebben a retorikai közegben, tehát rendkívül fel vannak erősítve a különbözőségek, akár tehát vallási vagy társadalmi különbözőségek. Na most azért mentem én ott vissza úgy a gyökerekhez, ugye? Tehát nemrégiben meghívtam egy jezsuita rendtársamat, Mustó Pétert, hogy hát beszéljünk erről az iszlám-keresztény viszonyról, és ő akkor ebben a beszélgetésben a menekültek oldaláról beszélt. Mert valamikor ő az egész családjával, az édesanyja 10 gyerek menekültek Németországba. És ő elmesélte, hogy körülbelül egy ilyen kisfiú mit él át, esetleg a szüleivel, amikor menekülni kényszerül. Tehát nem azt a politikai közeget figyelte, ami hát itt a migráns válsággal kapcsolatban kialakult, hanem most a politikusok gondolkodását meg mindent elhagyva, mit él át esetleg aktuálisan, aki térnek rászorult és üldözött, és idejött, tehát jó, igaz, hogy lehet, hogy 100-ból 80 beépített, de az a 20 mit él át, akik áldozatok, ugyanúgy, mint bárki lehet itt is, meg ott is, hát egyszerűen a hallgatóság képtelen volt befogadni. Egyszerűen nem tudunk már más meghallgatni, csak azokat a intézményes véleményeket és kategóriákat, amelyeket egyes csoportok képviselnek, és attól függ, hogy ebben a megosztott légkörben, amiben élünk, ki hová tartozik.
Ezért a Balázsnak van itt az ellenvéleménye, úgy gondolom.
Nem ellenvélemény, hanem én szeretném, hogyha a majmok társadalmát a majmok is meg tudnák magyarázni, már bocsánat, hogy a ketrencen belülről kiabálok ki. Ugyanis az számomra furcsa, hogy amikor iszlámról, muszulmánokról van szó, mindig egy csokornyakkendős, öltönyös tudós valahonnan Oxfordból elkezdi magyarázni és osztani az észt, és én még muszlimot nem hallottam médiákon keresztül magyarázni, hogy kik vagyunk mi. Na most, ha minket megengednék, hogy elmagyarázhatnánk, hogy mit érzünk, hogy vagyunk, kiderülni a végén, hogy mi is emberek vagyunk, és nalám, ugyanaz az Isten teremtett, az anya nálunk is vajudva szül, a férfi épp úgy izzadsága keresi meg a kenyerét, tehát kiderül, hogy ugyanazok vagyunk, és ez nem jön felszínre, hogy ugyanazok vagyunk.
Én most hát, a menekült kérdésre gondoltam, ugye, mert az adást megőzően beszélgettünk, és hogy az adidaszcipős szerencsét próbáló fiatal gyerekek hadáról beszéltél.
Tény van, és akik idejönnek, menekültek Európába, jól meg kell szűrni őket, ez tény, de hát ez mindnyájunk számára igény, hiszen kell egy egészségügyi és kell egy biztonsági szűrés. De ha ez megvan, és aki rászorult, azt miért ne fogadjuk be? Ember. Minket is befogadtak 56-ban, amikor elmentünk Amerikába akárhova. Akkor nem vittünk magunkkal káros eszméket? A kommunizmus az nem bomlaszthatta volna föl az amerikai társadalmat. Tehát úgy most elnézést, a kommunizmus szinonimája ma az iszlám. Mi az, amit az iszlám ebbe tud hozni?
Mondjuk nekünk egy szerencsénk volt, hogy pont a szegény ügyön keresztül találkoztunk, és majd egy évig azon filozofáltunk, hogy azt a modellt, ami a BRED, vagy illetve ami itt a cigány misszió.
Az a BRED ugye az egy koncepciója volt a Balázsnak, ami az afrikai szegénység felszámolására.
Így van, tehát hogy lehetne kenyeret létre, biztosítani, illetve olyan ivóvizet, termőföldet, ami hát alkalmas arra, hogy megéljenek. Tehát egy ilyen szinten találkoztunk, egy éven keresztül mi ezen a szinten kommunikáltunk. És rájöttünk, hogy annyira közös az az emberi, attitűd, ami bennünk van. Hogy jó, vannak vallási vélemények, meg rendkívülféle sok iszlám közösség, de végül is hát a Balázs talán vallja is, hogy ő sokkal inkább, tehát moszlimnak vallja magát, mint hát bármelyik csoporthoz való tartozónak.
Nem síta, nem szunnita.
Így van, hanem ő inkább a Koránnak a legtisztább eredeti gyökereit, ahol nagyon sok az evangéliumi gyökér is, és tulajdonképpen erről beszélt, amikor fönt volt nálunk a Miskolci Jesuita gimnáziumban, hogy akár lehetne közösen egy szentírás olvasást tartani, egy szinoptikus szentírás olvasás, hogy hogyan gondolkodunk a szegényekről, a túlvilágról, a felebaráti szeretetről.
Jézusról, Máriáról,
tehát hogy Ábrahámról. Megváltásról, a halál után életről. Tehát, hogy rájöttünk arra, hogy ha ezen a szinten kezdünk el kommunikálni, tehát nagyon közvetlen egy személyes baráti szintet tudunk elérni, de annyira át van itatva, tehát hogy mondjuk megjelenik egy keresztény vagy egy moszlim vallási vezető, tehát ott pillanatot belül a szekértáborok akarják önmagukat igazolva látni. Tehát azt látom, hogy ketten vagyunk valahol, meg is történt szintén Debrecenben. Ugye föltesznek egy kérdést, és mindenki azért jön el egy ilyen párbeszédre, mert azt szeretné visszahallani, amit ő igaznak tart. És ha én attól egy picit eltérek, hát brutális viták kerekednek, mert ő eljött, hogy megerősítést kapjon általam, hogy igenis az iszlám az egy alávaló dolog, és ő is szidja esetleg a keresztényeket, és hogy itt nem lehet párbeszédet folytatni. Na most, hogyha ezt az igényt ott nem elégítjük ki, akkor teljesen föl vannak háborodva, hogy én innen elmegyek, mert önök nem
normális. Hogyan tudjuk megtisztítani a politikai tartalomtól mindezt?
Hát szinte lehetetlen majdnem megtisztítani, mert
olyan... lehetne mesélni Jézusról, nem? Hát közvetítő lehetne mondjuk ebben a témában, vagy Mária...
Apró lépésekkel, tehát ide idő és így türelem. Tehát ezt fölülről nem lehet elindítani, mert a fölső szint szennyezett. Ahol hatalom van a dologba.
Most ahol mi politika, mit értünk a fölülről alatt?
Ahol politika van, tehát a legfelsőbb szint az a politika nyilván, onnan nem indulhat el semmiféle.
Onnan indulhat el? Középről?
Ezen a szinten elindulhat, mert mi...
Közös akciók.
Közös akciókkal. De ezt teljesen politikamentesen...
Tehát közösen akcióztok?
Nem akciózunk, mert ezek nagy szavak. Mi találkozni szoktunk, és beszélgetni, ja, és
a saját... Azért használtam, mert
a stílus, azt mondta. Mondjuk ezt a stílus próbálom eladni fiatalok körében. Tehát azért volt egy-két csoport, ahol a Balást meghívtam, vagy...
Ez óriási nagy bátorság tehát, szerintem.
Mit tudom, én mondom, te Balást csináljunk egy performance-t, hogy te fölveszed a sejki ruhádat, én meg egy reverendet, és elmegyünk sétálni a Váci utcába, hogy azért se utáljuk egymást. Ennek milyen hatása?
És templomban vettem föl a sejki ruhát, és templomban adtam elő a Hoffer atya felkérésére, ami szintén azt hiszem, hogy egetrengető dolog.
Ezt kellene csinálni, kimenni, hogy just se utáljuk egymást. Szóval szinte az embereknek kell, hogy valakit utáljak, és ebben a iszonyú megosztott magyar légkörben, hát ez tovább növeli a feszültséget, akár ugye ez a roma kérdés megoldatlan maradt. Ugye, mert megkérdettük a roma évtizedet, hát semmi nem történt, mert közben elkezdődött a migráns válság. Most a romákkal most valahogy senki nem beszél, de az utálat még mindig ott van a szőnyegon. Tehát, hogy ez meg vagy a zsidókkal szemben. Hát itt mindenki valakit utál. Hát ez egy abnormális dolog. Tehát, hogy itt valami mindenféle egy utálat szintet ki kell elégíteni, és akkor vagyok én jó fej. Mert egy jó papnak is, hát illik egy olyan ideológiát képviselni, hogy nehogy aztán már itt a végén még béke legyen, vagy valami. Tehát, hogy szóval egyszerűen mi nem a kereszttel harcolunk, hanem mi karddal harcolunk. Mert a kereszttel harcolok, az annyit jelent, hogy meg fognak feszíteni, mert a békét, az igazságosságot és a szeretetet hirdetem, hát őket is lefejezik meg egy engem is. De hogyha karddal küzdünk, és sokan keresztények karddal küzdenek, és az a háború. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire
értek. Akkor jó, oké. Akkor az a kérdés jött így előhirtelen, hogy az egyház mit tehet arról, hogy mennyiben felelős azért, hogy ez kialakult?
Hát annyiba, hogy tehát én tehát ne adjuk át a politikusoknak már a véleményformálást vallási ügyekben is. Hát majdnem, tehát migráns kérdésről, idegenekről, ha beszélünk, hát kvázi a politikus határozza meg, mi a elfogadott trend mondjuk Magyarországon. A vallási vezető szinte egy kicsit visszafogottan fogalmazza meg maga dolgát, mert ők is hát valahol fogva vannak. Ez nem jelenti azt, hogy a politikának nem lehetnek nagyon jó ötletei és törekvései. Tehát én egyáltalán nem a fekete-fehér viszonylatban beszélek, de azért ma úgy tűnik, hogy egy politikusnak, tehát egy politikusnak jobban odafigyelnek, mint egy vallási vezetőre.
Csak
ezt viszont
van.
Tragikusnak tartsak. Tehát,
van.
Hogy egy pápát megkritizáljanak gagyi emberek. Hát ez egy nonsens, hogy azt várná, hogy ítélje el a moszlimokat. Ugye, hát a pápa nem képviseli Európa ügyeit. Hát kérem szépen, Európa. Mikor védte dél-amerikai ügyeit? Hát kiirtották az összes indiánt, az afrikaiakat meg eladták. Hát mit akar ez a prostituált Európa? Hát a pápának nem az európai érdeket kell viselni, hanem neki a katolikus tanítást, Jézus Krisztust tisztán kell hirdetnie, és ezért keresztül most itt már megfogalmazhatják politikusok is, és majdnem, hogy egyháziak meg ilyen nyuszi-muszi módon nem háborognak fel, hogy valaki hát a pápából bohócot csinál. Ez nonsensnek tart.
Így van. Nonsensnek. Hát az egyház pont azért van, hogy szembe menjen a politikával és a hatalomnak, amikor az erkölcs, az etika és a hit ellen vét.
Hát nem is az, kell szembe menni, csak az igazság.
Csak az igazság.
Hát, akkor csak igaza van annak a gondolatnak, ami ugye nem kapott választ, vagy nem talált választ itt az előbb, hogy azért a muszlimok problémaköre csak el kell, hogy gondolkoztassa a kereszténységet.
Hát persze, hogy el kell, mert mondjuk ezt a Balázs te fogalmaztad meg, hogy gyakorlatilag 10 éve megszűnt a moszlim vallás.
Vagy 100.
Ugye, mert ezt ő mondta, tehát mert őt
azt
náluk,
kell érteni.
Meg, náluk a politika ledarálta a vallási vezetőt.
Melyik politika?
1924-et hát említettem, a kalifátus úgymond megszüntetésével.
Ez földrajzilag írd már nekem körbe.
Ottomán birodalom volt az utolsó, a török birodalom, az első világháború vége. Megszűnt az osztrák-magyar monarchia, és megszűnt az ottomán birodalom, tehát a kalifátus. Az a széthullott, az a rendszer, ami 1400 év emberek hitét, oktatását, művelését és megélhetését biztosította. Most hiába kritizálnak minket, hogy miért nem hozzuk magunkat rendbe, milyen jogi alapon, milyen jogi intézményünk van, hát megszűnt a kalifátus, nem az iszlám államról, az se nem iszlám, se nem kalifátus. Megszűntek azok a lehetőségeink, hogyha egy szekuláris világ megszünteti a jogi lehetőségeidet, akkor hozza rendbe az a szekuláris világ, amely ezt összerogyasztotta. Na de ez nem a mi szintünk. Mi ennél sokkal középszerűbb
emberekben. Csak a szekuláris világ lenne meg az alapja mindennek, nem a hitetek allakban?
Mi a hitünk? Az, hogy egyik meccset ezt mondja, másik meccset azt mondja, mert ennyi szektánk van, meg ennyi irányzatunk van.
Az egyszerű emberek, akárhogy is lenézzük őket, a józan ész és a tiszta hit ott van a nénikbe, bácsik.
Na, ezt akartam mondani.
És ez ott van a arab falvakban is, és a keresztény falvakban is. Tehát azért mondja Jézus, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Tehát van egy polémia, ami egy felső, egy politikai, egy vallási szinten, de ott van a szív, mert az Isten, aki a lelkét, ahogy hangsúlyoztam, ezért hangsúlyoztam, hogy az Isten a saját lelkét, szellemét minden egyes emberben elülteti, az én vezérem bensőmből vezérel, mondja József Attila, és minden egyszerű lélek tudja ezt. És tehát ettől erős az egyház, hogy mindig képes megújulni, annak ellenére, hogy ez a politikai meg hatalmi katyvaz ott van körülöttünk.
Azért jó, hogy így beszélgetünk, mert amit ő idéz Jézustól, József Attilától, azt én tudom az iszlámból idézni, és kiderül, hogy ugyanazt mondjuk, mert mi ezt fitrának mondjuk. Fitra az a dolog, ami az elindítást jelenti, illetve azt a kódot, ami bennünk mindnyájan van. Jó Isten belénk kódolta, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem az egyház kódolja belénk, a Jóisten kódolja belénk a születéssel. És gyakran valóban az egyszerű ember a bölcs, és tudja, hogy mi a jó út, és ezt a kódot kell előhívni, és néha nem a pap tudja előhívni, hanem önmagam, hogyha magamba szállok, meditálok, és ezt előhívom. Most ennek a kódnak a megszólításáról van szó. És ebben a mi párbeszédünk hatalmas. Mert kiderül, hogy ugyanarról beszélünk.
A gyökereink, Ábrahám fiai vagyunk mindannyian, ugye?
Így van.
Zsidók, moszlimok. Tehát, hogy visszamenni a tiszta megszólítottságomhoz. Sajnos mondom, a legnagyobb tragédiának azt érzem, a kereszténység szempontjából azért mindig jött egy-két Assisi Szent Ferenc, aki egy kicsit visszabillentette ezt az egyensúlytalan helyzetet, hogy ne a politika legyen, aki megmondja a tutit. Tehát ugye Nagy Konstantin óta megy ez a hercehurca, hogy ahol megmondani a vallási tutit.
A politika egy másfajta dimenzióba gondolkozik.
Ki?
A politika.
Jó, hát akkor
az egy mondja, másfajta szintben.
Hát jó, de akkor ne avatkozom bele az embereknek a belső hitéletében.
Jó, én a politika...
Hiszem, én nem hiszem, hogy a politika ma arról szólna, hogy ki mibe igyen.
Borzasztóbb dolgokat mond. Hát ilyet mond például, hogy fenntartható gazdasági növekedés, ezt mondja. Hát
egy totál materialista szemléletben él.
Mit idéz elő? Egy véges világban hogy lehet fenntartható növekedést elérni? Ezt úgy hívják a biológiában, hogy rákos daganat. Tehát valaminek a kárára lehet csak ezt elérni. És ez hív elő olyan erkölcsi és erkölcstelen normákat, amiben ez a világ él. Ez ellen kell felemelni a szavunkat.
Tírálió, ami feltűzel.
Arról ti mit gondoltok, hogy ennek a keresztény-muzulmán párbeszédnek végül is az is lehetne az értelme, vagy a célja, hogy azt a fajta idegenkedést feloldja, ami az idegennel szemben van. Az idegen az ismeretlen, nem tudom hova tenni, nem értem, hogy mit mond, nem értem, hogy gondolkozik, nem? Azért ebben az értelemben lenne óriási ezt a dolgot továbbfejleszteni, amit ti csináltok. Ez nem azt jelenti, hogy kemlemre kell ölelni, csak értenem kell a másikat, aki jön velem szembe.
Én bennem ott él a remény. Balázs Ali tűl.
Megy a vita ezen a fürdőruhán Franciaországban.
Hát Istenem, ez a 20-as években, meg ma Európában volt ugyanez a fürdődovat. Szóval ruhaszintre levinni valamit, ami abszolút nem kötődik szerintem ahhoz, hogy most Európában eltűrünk valamit, vagy sem, ez már bűn, tehát ezt nem szabad ilyen szinten kezelni. Mert ez a hölgy, aki felveszi ezt a ruhát, ez nem kényszerből veszi föl, saját maga veszi
föl. Ez a magyarázata is van, hogy kényszerből.
Hát,
meg azért hordja a kendőt, mert kényszerből.
De akkor kérdezzék meg, hogy miért hordja, de hát, ez, na, de hát ebből nem lehet általánosságot.
Hogy valaki elmondja, hogy miért hordja. Hát az apáca fején is van kendő.
Most itt elmondom, kedves hallgatóink, elmondom, tehát ez a lehetősége van. Hazamegyek, otthon kinek mondom el a négy falnak, nincs meg az a médiám, nincs meg a felületem, hogy én beszéljek. Hát épp az előbb beszéltünk arról, hogy egy nyakkendős, csokornyakkendős, öltönyös tudós beszél az iszlámról, holott nincs köze az iszlámhoz.
Atyám.
Én mondom, én optimista vagyok. Van egy stílus, egy párbeszéd közöttünk, és hát egyelőre nem látványos ennek a hatása. Hát
mit szól hozzá, az egyházad?
Hát én hiszem, hogy amit elmondtam itt, én tulajdonképpen a tanítás szempontjából megkérdőjelezhetetlen. Szerintem, amit megfogalmaztam, bármilyen extrémnek is tűnik.
Én is kérdezek, de... hogy ahhoz, hogy így követed az evangéliumot, nem lesz belőle baj?
Nem hiszem, hogy baj lesz. Hát kellenek idők, míg valami átmegy a közvéleményben. Ugye így még emlékszem, még Körömfaluban, amikor a cigánypasztorációt végeztük, ott egy, hát kérdezte valaki, aki segítette a munkánkat, hogy hát, hogy mit gondolnak, hát körülbelül mikor lesz itt egy áttörés. Ó, hát az gyorsan megy, 100 év. Hát, szóval az örökké valóság szempontjából. Tehát néha leragadunk perifériális kérdéseken. Szerintem az, hogy maradjunk meg a gyökereknél, hogy ki vagyok én, tulajdonképpen, és itt vagyok én, és itt van az én teremtőm. Erre kellene eljutni mindenkinek, hogy én és az én teremtőm. És ez a szint minden embernél ugyanaz. Én, a személyes énem, és van, aki engem megteremtett. És akkor egymásra találtunk, hogy ugyanazok vagyunk, csak más ruhában, más csadorba, vagy mit tudom.
1100-as éveket írjuk, keresztes háborúk, oroszlán szívű Richard és Salahuddin Lajubi csatáznak, és esténként oroszlán szívű Richard és Salahuddin Ayyubi öccse, Adil Ayyubi találkoznak, és egymást oktatják kereszténységről és iszlámról. Napközben ment a csatározás, esténként már arról ment a diskurzus, hogy benősül a hadvezér a Salahuddin familiába, mert összejöttek. Na most egy olyan agymosást kapott mindkét térfél, hogy jó, hogy napközben csata volt, mindig ment haza a maga országába, és szembefordult a saját pápista lényével, illetve a saját másik muszlim lényével. Elindult egy párbeszéd. Körülbelül ezen a szinten vagyunk most, és közben eltelt 1000 év.
Várjuk a következőt. Viszont de egyébként... megvan az Európa is, akik aggódnak érte, és hogy tehát, hogy Jézus, aki azért egy kicsit ő vallás fölötti, tehát Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő nem vallás alapítőként jött ide. Hát bízom benne, hogy benne az élet nyilatkoztatta ki magát, és hát élni szeretném.
Több gesztusra van szükség egymás irányába, több közös imárat, közös fellépésre.
Persze, csak azért legyünk reálisak. 2008-ban a Faludi Ferenc Akadémia jezsuitáknál, igen, és a Magyarországi Muszlimok Egyháza már elkezdett egyfajta párbeszédről elmélkedni.
Hát ez régóta.
2008. Most azóta mi történt? Még mindig ott vagyunk, hogy milyen jó lenne, hogyha
hát azóta a pénz hatalmai kavarnak. És ezért nehezen megy előre.
Nem szervezetekkel őket kell összehozni, egy embereket. Hát amikor elvetted a feleségedet, akkor te, mint Marosi Antal vetted el, és nem úgy, mint a rádiónak a képviseletében megnősültél.
Tehát a párbeszéd folyik, csak közben hogy mondjam, az anyagiasság ott van az emberekben, ami egy a legkártékonyabb vallás.
Látod, akkor ez a gátja.
Ez a legkártékonyabb vallás, ami az egész emberiséget megüli, hogy a matéria az, ami az Isten, és a matéria az Isten, és valójában nem személyekként nézünk egymásra, hanem hogy milyen hasznom van a másikkal való kapcsolatomnak, meg stb. Stb. Stb.
Na de az, hogy ebből a párbeszédből 2008 óta nem sokkal mentünk előrébb, arról azok tehetnek, akik benne voltak.
Hát azért 2000 évvel ezelőtt is voltak nagy
felelőseket keresni.
Bukfencek, gondolom, hogy...
Mi nem voltunk benne. Mi csináltuk?
Eddig tartott a párbeszéd itt a stúdióban. Miálfi Balázsral, a Sejkkel találkozhattak, és Hoffer Józseffel, a jezsuita szerzetessel. Köszönöm szépen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zántai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiót.